Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bedő Imre közgazdásszal, a Férfiak Klubja alapítójával, Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Bedő Imrét, közgazdászt, a Férfiak Klubja alapítóját.
Üdvözlöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat.
Arra kérem, hogy ossza meg velünk az önnek kedves választott bibliai idézetet, és meséljen arról, hogy miért fontos, mit jelent önnek ez a rész a Bibliából.
Én a korintusiaknak írott levélből hoztam egy mondatot, és abban azt írja a Biblia, hogy tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. És ez egy nagyon érdekes mondat, mert ezt ugye nagyon sokszor halljuk, és nem tudjuk, hogy ezt hogyan kell csinálni, és hogy egyáltalán hogyan lehetséges. És ezen elkezdtem gondolkodni, amióta én egy missziót vállaltam. Egy küldetést vállaltam, és rengeteget rágódtam azon, hogy kinek kell nekem megfelelnem, hogy végül is kihez hasonlítsam önmagam, ki az, akinek a nevében én szólok. És nem nagyon van példa előttem, nem nagyon van kapaszkodó. Az ember állandóan gondolkodik azon, hogy a tisztaságát hogyan tudja ennek megtartani. Hogy semmilyen önös szűrőn ne menjen ez át, hanem csak az emberek szeretetén keresztül tudjon közlekedni minden, amit tervezek egy ilyen misszió, mint például a Férfiak Klubja, társadalmi szervezetnek a missziója. És nagyon érdekes, hogy miközben gyerekkorunk óta halljuk mondjuk ezt az idézetet, akközben nagyon lassan születik meg ez a gondolat, hogyha az ember alárendelődik egy ilyen feladatnak, ami egy absztrakt alárendelődés, akkor nagyon lassan jut el odáig, hogy a legszebb dolog, ha azt hisszük, és azt gondoljuk, és úgy éljük meg, hogy mi valójában Isten nevében cselekszünk itt a Földön. Tehát annak a magas minőségnek kell megfelelnünk, amit ő képviselne, és állandóan küzdenünk kell, hogy a lehető legmagasabb tisztaságot tudjunk ebbe bevinni, mert nem a saját személyes dolgunkat tesszük. Hát ebben nekem saját személyes dolgom nincs. A saját érdekből nem is lehetne ennyit gondolkodni, ennyit menni, mindenhol teljesíteni, ha csak nem tudsz valaminek így alárendelődve dolgozni, és még egyszer mondom, a tisztaság megtartása érdekében is nagyon fontos tudni azt, hogy valójában minden, amit teszünk, azt tehetjük úgy, hogy Isten dicsőségére tesszük, és ebben az érdekes, hogyha az ő dicsőségére tesszük, akkor úgy kell cselekednünk, hogy az ő hírnevét, vagy az ő tisztaságát ne romboljuk le. Akkor teszünk a dicsőségére, hogyha nagyon igyekszünk a mi emberi maximumunkat ki tudjuk hozni. És ez szép feladat, mert ennek soha nincs vége. Tehát míg a világ a tökéletesedés útján egyre szebb és jobb és tisztább dolgokat tudsz csinálni, anélkül, hogy elérnél a végéig, mert a tökéletességet úgysem éred el. És egy picit talán mesélnék, mi segített nekem ennek a megértésében, az egy a második könyvemben író kerül a Megbízható Férfiban, hogy volt egy halasi csipkét szövő vagy gyártó néni, aki, ez egy hihetetlen ilyen sziszifuszi kézimunka, ilyen pici-pici öltésekből álló kézimunka. És több ezer ilyen halasi csipkét csinált életében, és kérdezte tőle a riportár, hogy nem unta, hogy ugyanazokat így csinálja, és hogy folyamatosan egyiket a másik után. És azzal a csodálkozással, hogy így felnézett a néni, tehát én láttam valahol ezt a műsort, és mondta, hogy hát ő nem unta, mert ő mindegyik csipkét Istennek ajánlotta föl. És ő neki készítette, aztán kivásárolta meg, vagy ki nem, az nem teljesen lényegtelen volt, ő egy tökéletes, szép dolgot akart létrehozni, és mindig tudott tökéletesebbet, szebbet, jobbat, mindig voltak benne hibák, de az egész életét szebbé tette az, hogy egy végtelen felé közelített, és mindezt az alázatában is ugye segítette, hogy ő egy végtelen felé közelít. Az én életemben azt hiszem, ez az idézet ugye azt mondja, hogy nagyon egyszerű dolgból indul ki, hogy akár isztok, akár esztek, vagy bármi más tesztek. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a minőséget megtartjuk az életünkben, a mércét megtartjuk az életünkben, tehát a becsület mércéjét, a szép beszéd mércéjét megtartjuk az életben, vagy az öltözködés mércéjét, a hűség mércéjét. Mindannyiunknak, ez minden egyes átlagembernek lehetősége van arra, hogy ezeket a mércéket megtartsa az életében. és újra és újra a kihívások elé állítja az élet, és újra neki ki kell állni ezeket a próbákat, és ettől egyre jobb és jobb ember tud lenni. És hogyha mindezt, ugye, most ha magunkhoz akarjuk hasonlítani, ugye, mert ma ennek van a divatja, hogy itt mindenki önmagához hasonlítsa, és mindenki önmaga eldönti, hogy ő maga egy nagyon fantasztikus ember, de akkor el tudunk bukni, mert sőt, a barátaink is abban érdekeltek, hogy azt mondják, hogy köszönjük, te is jó vagy, és én is jó vagyok, és mindannyian jók vagyunk, de hogyha egy ilyen magas mércét tűzünk magunk elé, akkor afele életünk végéig haladhatunk, és egészen biztosan jó úton fogunk járni. Tehát a legapróbb dolgok, hogy amikor eszel, ugye, hogy mit eszel, hogy eszel, amikor iszol, megint csak ahogy táplálod magad, vagy bármi más teszek, mindegyikben benne vannak a lehetősége, hogy én azt igényesen, jól, egy magas mérce szerint tegyem. És még egyszer mondom, hogy most 45-6 éves vagyok, azért nagyon érdekes, hogy milyen lassan érik meg egy ilyen gondolat, és hogy az életet úgy kell élni, hogy a saját életeden keresztül érjen meg, mert ha nem, akkor csak egy üres szlogen maradt. Tehát ezt milliószor hallottam, és mégsem tudtam összerakni, hogy miről szól.
Az ön személyes életében mikor volt az, amikor először ki tudta mondani, hogy igen, ezt én most Isten dicsőségére szeretném cselekedni?
Hát ez nem olyan régen volt. Nagyon nagy felszabadulás is ez a gondolat, azért, mert amikor az ember egy ilyen társadalmi missziót vállal, rengeteg embernek előad, ír, nagyon sok emberhez szól, akkor tényleg nem mindegy, hogy azt milyen lelkülettel teszi, milyen céllal teszi, van-e mögötte bármilyen olyan érdek, ami ezt össze tudja koszolni. És utána persze az élet folyamatosan olyan kihívások elé állít, hogy most fáradtabb vagyok, most pénzek után kell rohangálni, mert a szervezetbe ki kell fizetni a fizetéseket, mindenféle probléma előállhat, de mégis kell valami, ami miatt az ember ezt a tisztaságát mindenképpen megtartja. És lehet az is, hogy azért, mert én így akarom, és nekem ez a vágyam, ez így megvolt bennem, és nagyon nagy igyekezettel teszem, és azt gondolom, hogy azelőtt sem volt ezzel különösebb probléma. De miután rájöttem, hogyha ezt így megfogalmazom, az micsoda szépség, és mennyire megnyugtat, és mennyire egy olyan célt állít, amit nem lehet elérni, tehát végső soron örökre velem tud maradni, és mindig kapaszkodhatok abba, hogy én nem a saját nevemben beszélek. Ez nem azt jelenti, hogy én nem tudom az isteni kinyilatkoztatást fogom elmondani, hanem igyekeznem kell méltó maradni. Tehát azt mondja, hogy az ő dicsőségére teszem, az annyi, hogy méltó akarok maradni ehhez a tisztasághoz. Ugye fölemelni nem tudom, ez lehetetlen, de hogy ne romboljam azt, és ezáltal viszont én is jobb ember leszek, ugye? Tehát, hogy méltóvá akarok válni. És ezt folyamatosan teszem. És nagyon érdekes, hogy mondom, minden embernek, hogy reggel föl kell, és hogyan szól a férjéhez, feleségéhez az első szóval, onnantól kezdve, vagy hogyan alszik egyáltalán, minden döntésében segíthet az, hogy méltó akar lenni arra, hogy ő Isten dicsőségére tegyen dolgokat. És ez nem sokkal bonyolultabb, mint az, hogy a lehető legjobbat kihozom magamból. Tehát végső soron ennyit jelent ez, hogy sokkal többet nem tudok kihozni magamból, mint a benne van. De legalább annyit igen.
Az Isten kapcsolata ekkor lett inkább személyes kapcsolattá?
Nem, ez nekem
ez már hamarabb.
Ez egy folyamatos kapcsolat. Csak maga ez a reveláció, hogy az ember hogyan, és illetve az is, hogy én most egy nagy misszión keresztül értettem ezt meg, de azt is megértettem egyben, hogy ez minden egyes átlagembernek minden egyes pillanatára éppen olyan jellemző tud lenni. Ez ebben a fantasztikus, amit remélem, hogy el tudok mondani, mert akkor mások is megértik, hogy de jó, mert ez ilyen teljesen egyszerű dolog.
Visszakanyarodva a gyermekkoráról kérdezem, Erdélyből származik, milyen élményei, emlékei vannak ebből az időszakból?
Én nekem nagy szerencsém volt, mert illetve ki onnan nézi, az én nagyszüleim, ők ilyen háromszéki faluban voltak értelmiségiek, ameddig mi Csíkszeredában, városban laktunk, és így mind a városi, mind a falusi létet meg tudtam tapasztalni, és azok a nyári szünetek, meg viszonylag sok időt töltöttem én ebben a falusi közösségben, nagyon nagy tapasztaláshoz juttattak, hogy hogyan gondolkodnak az egyszerű emberek, hogyan élnek. Azért egy hihetetlen jó tapasztalat, amit később valaki úgy fogalmazott, meg beszélgettem egy irodalmárral, és azt mondta, hogy nézzük meg, hogy a 100 évvel ezelőtti angol, francia és egyéb irodalomban a saját parasztjaikat, meg egyszerű embereiket tényleg úgy mutatják be, mint a ilyen állati sorba levő ösztön lények, akik úgy nagyon-nagyon buták, és úgy éppen az ösztöneik szerint vannak el. Ellentétben a magyar irodalommal és kultúrával, amiben az a jellemzője nagyon érdekes módon, hogy a legegyszerűbb emberek is, lehet, hogy írástudatlan volt a pásztor, és egész nap nem szólt senkihez, de amikor megszólalt, akkor lehetett tudni, hogy ő mindent tud a világ működéséről, a világ rendjéről, a kapcsolódásokról, a következményekről, és hogy milyen bölcsesség rejlik a mi saját kultúránkban, én ebbe bele tudtam mártózni, és végül is abból táplálkozok most, és abból tudom azt mondani, hogy a 21. századra is, és valószínűleg a 22-re is a mi kultúránk megfelelő válaszokat ad. És benne van nyilván a keresztény gyökerünk, de benne van mindenféle más a hagyományaink, az ünnepeink, és általában is a józan paraszti eszünk. Tehát valójában ezeket mind megköszönhetem, hogy nekem megadatott, hogy ebbe igazán bele tudjak mártózni, benne tudjak lenni, és hogy olyan dologról tudjak beszélni, amit láttam.
Az ifjúkori önmagát hogyan látja 20-as évei elején?
Én mindig nagyon sokat dolgoztam, tehát minden feladatot elvállaltam, az volt az én vezérelvem, hogy nincs olyan munka, ami kárba veszne. Tehát, hogyha föl kell valamit mosni, akkor föl kell mosni, de hogyha nem tudom, diák önkormányzati vezetőnek kell lenni, mindenből tanulni lehetett. Állandóan, de ez valószínűleg ösztönös volt, hogy a vállalt feladatok akkora méretűek voltak, hogy muszáj volt mestereket találnom hozzá. Tehát az az érdekes, hogy ha nem vállalok feladatot, akkor megint csak önmagamhoz tudom hasonlítani saját magamat. Viszont a feladat méretek, amik szembe jöttek velem, azok behozták az életembe azokat a felnőtteket, akikhez ideig, óráig kapcsolódni tudtam, és az én életemben 3-4-5 ilyen nagy mester is volt, ami több évig ott volt mellettem, illetve én ragadtam rájuk, és ha úgy vesszük, akkor kiszívtam belőlük mindent, amit csak tudtam. És nagyon jó barátság volt, mert az ember a mestereit aztán túl lépi, vagy egyszerűen már nincs hová együtt haladni, akkor elmegy egy másikhoz, aki úgy megint csak valamilyen feladat kapcsán adódik, és tanul tőle rengeteget. És ez a fajta, talán azt is mondanám, hogy ösztönös igyekezet határozta meg az én fiatal koromat. Persze, aki ismer, az tudja, hogy azért mindeközben végig is mulattuk mondjuk az egyetemi éveinket, de a buli hevébe is, annak is a közepébe voltunk, tehát mindent ilyen maximumon csináltunk, de nem zártak egyik a másikat, hogy a maximum buli és a maximum munka és koncentráció az megfért egymás mellett. Ugye mi ilyen országos diákvezérek lettünk a 90-es évek közepén, akik végig tárgyaltuk a minisztereket, miniszterelnököt, a Európa Parlamentet, élesben módosítottuk törvényeket, parlamentbe bejáratosak voltunk, hihetetlen csatákat vívtunk, rengeteget kellett dolgozni, felkészülni, írni, hozzászólni, letárgyalni, megnyerni csatákat médián keresztül, és mindezt úgy tudtuk megcsinálni, hogy egyébként a buli ágát azt egyáltalán nem hagytuk ki. És azt hiszem, hogy az egy nagyon erős szocializációs kapcsolódási pont volt, rengeteg barátság származik ebből az időből, és már akkor is azt gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy nagyon sokan lenézik ezt az egyetemi buli időszakot, pedig a mi beszélgetéseink zöme vagy emberi dolgokról szólt, vagy pedig ilyen szakmai dolgokról, én közgazdász vagyok, és rengeteg ilyen közgazdasági vitát bonyolítottunk mi diákként, vagy pedig emberi vitát, hogy mi van a nőkkel, a férfiakkal, az anyák, az apák hiányával, a nem tudom, ami úgy mindenki, amiben benne voltunk. És olyan érdekes, hogy ebből az egyetemi közegből például annyira értékrendi alapú volt az a baráti kör, ami összeállt, hogy vidékiek, budapestiek, sőt ugye határon túliak vegyesen, egy ilyen 10-15 fős baráti kör, aki azóta is összejár, és az az érdekességünk, hogy mindenki körülöttünk elválik, meg szétesik, de innen senki nem vált még el. És nem értünk egyet politikailag, nem értünk egyet, nem tudom, sok minden más dologban, de mégis van egy nagyon erős érték közösség, ami talán ennek ez a bulinak is köszönhető, hogy olyan helyeken, ahol ilyen nagyon mély beszélgetésekben és folyamatos együttlétben tudsz lenni, ott előjönnek az igazi mélységeid, és ott lehet kapcsolódni, és látszik, hogy ez egy értékrendi közösséggé tudott alakulni, nagyon érdekesen. Például ennek egy késői vetülete ez, hogy most összegyűltünk, és azt mondjuk, hogy milyen érdekes, hát mindannyiunk baráti köre, ugye, hozza ezt a 65-70% most már lassan a vállásoknak, vagy a szétesű családok aránya, és ez a társaság meg nem.
2013-ban mi indította önt arra, hogy megalapítsa a férfiak klubját? Miben látja ön az értékét?
Én arra jöttem rá, hogy az én általam képviselt értékrenddel UFO kezdek lenni a saját környezetemben. És még azt érzékeltem közgazdászként, hogy ezt azért kell felhozni, mert hogyha ez a fajta értékrend képviselete megszűnik, akkor ezt majd 50-100 év múlva valakinek újraindítani ezerszer nehezebb, sőt nincs a mire támaszkodva újraindítani, mint hogyha valaminek a kontinuitását őrzöm meg. Tehát, hogy a folytonosságát kellene megőrizni, és rájöttem, hogy a mi generációnk még képes erre, mert mi még tudjuk, hogy miről beszélünk, amikor erkölcsi alapokról beszélünk, nevelésről beszélünk. Még akkor is, ha kikopott belőlünk az, hogy tegyük, de ha tudjuk, hogy miről beszélünk, és elkezdünk egy képet kialakítani, hogy milyen emberi akarunk válni, akkor képesek leszünk olyan emberi válni, és még össze tudjuk magunkat szedni. És ezért gondoltam, hogy ez egy társadalmi fontosságú ügy, hogy a férfiakat külön szólítsuk meg, mert a férfiak azok, akik először ugye az iparosodás során őket vették ki a családjaikból, ők mentek el távoli munkahelyekre, és mára előállt az a helyzet, hogy a férfiak azt gondolják, hogy nekik kizárólag a munkahelyeken van dolguk, és hazavinni a pénzt, az az ő dolguk. És az, hogy a férfiak kiestek a gyerekek neveléséből, a férfi minta nem öröklődik, mert nincsenek otthon, vagy a sok válás miatt, vagy a sok munka miatt, vagy azért is, mert elhagyták a pedagógus pályát, tehát az iskolában se találkoznak férfival a gyerekek. Ez mind a lányokra, mind a fiúkra egyszerűen kapcsolódás képtelenséget okozó hatással van. Tehát a lány, aki nem lát férfit, az nem tudja, hogy mit kell egy férfitől elvárni, és nagyon-nagyon magas filmbéli elvárásokkal vannak a lányok. Ez egy hozadéka a mai világnak, nem tudnak mit csinálni, honnan jövennek férfi, mint a filmekből és magazinokból. A fiúk meg rettegnek, mert ők nem tudják, hogy mit kell csinálni, de most a magas elvárású lányok a rettegő fiúkkal próbálnak családokat alapítani, és ebbe a férfiaknak vissza kell szállniuk. Tehát én ezért alapítottam ezt, hogy szálljunk vissza a nevelésbe és a társadalmi feladatvállalásba, mert a munkahelyen kívül rengeteg munka van. Ma már a társadalmi ügyeket is csak nők csinálják, tehát rengeteg egyesület, ilyen-olyan alapítvány, minden szervezést a nők végeznek. A férfiak kizárólag a munkahelyen, tehát a munkahelyen kívül a családi és társadalmi felelősségvállalás megerősítése férfiakon az egy kitűzendő cél. Ezen túlmenően a város megszüntette a férfivá válás útját. Nincs se kényszer, se lehetőség, hogy a fiúk megszerezzék azt a különös belső erőt és képességet, ami majd a családi felelősségvállaláshoz fog kelleni. A lányok egészen másképpen fejlődnek, tehát ők legkésőbb a gyermekszületésekor a felelősségvállalást megszerzik, mert a gyerek maga tehetetlen csecsemő. Tehát az ember az egyedüli olyan emlős, aki maga tehetetlen utódot hoz létre, és az a női felelősségvállalás megteremti, hogy forgatni kell azt a szegény gyereket még egy-két évig, meg az anyatejtől függ. De a férfi nem. A férfi teljes civilizáció során a férfiak egy mesterséges úton lettek felkészítve arra a teherbírásra és a szolgálatvállalás örömére, ami később képesítette őket arra, hogy családot vállaljanak, és ott álljanak a vártán, ha törik, ha szakad. Ma a város ezt erre nem készít fel, mert nincsenek természetes igények. Ma csak szándékosan lehet felkészülni erre, de ezzel senki nem foglalkozott, és én azt állítom, hogy nekünk újra kell indítani a férfivá válás útját városi körülmények között. Ami azt jelenti, hogy nem kötelez az élet, hanem szándékosan össze kell szednünk magunkat férfiak szövetségben, és újra kell indítanunk a férfivá válás útját, a fiú nevelés specialitásait az iskolákba itt-ott föl kell vetni. És a harmadik nagy kérdés az a férfinő szövetség. Ugye ma hihetetlen feszültség van globálisan is a férfiak és a nők között, és föl kell ezt külön vetni, hogy nincs nagyobb szükség, a világban nem volt soha nagyobb szükség a férfinő szövetségére, mint most. És ezért minden köztünk álló mesterségesen közénk ékelt valamit ki kell nekünk tudni takarítani, és össze kell tudnunk fogni azért, hogy a saját életünket értelmessé tegyük. Nem azért, hogy mi feláldozzuk magunkat a gyerekeinkért. Az érdekes, hogy ha a gyerekeink sikeres, és nem gazdasági értelemben, hanem emberi értelemben sikeres életet fognak élni, az a mi boldogságunk. Ha viszont a gyerekeink szerencsétlenkedni fognak, és nem sikerül nekik, akkor az a mi boldogtalanságunk. Tehát amikor mi igazán oda tesszük magunkat, és igazán, hogy mondjam, az értékeinket tovább akarjuk adni, akkor nehogy azt higgyük, hogy azt a gyerekeink miatt csináljuk. Ugye vannak ilyen újságcikkek, hogy hát még majd, hogy nem szembe is fordítanak a gyerekeinkkel, hogy mit követelőznek ők, mert mi nekünk egy életünk van. Nem, saját boldogulásunkra adjuk át az értékeinket, és közben meg jobb emberi is válunk. Tehát a saját önbecsülésünk is ebből nő. Na most ehhez a férfinő szövetség hihetetlen fontos lenne globálisan is, és egyenként az egy férfi egy nő viszonylatában is, és rengeteget dolgozok ezen a könyveimmel, az előadásaimmal, mert ha visszatérünk ugye az eredeti hangvételhez, akkor ugye Isten az embert tette egyedül társteremtőjévé. A köveket nem, a növényeket nem, az állatok is ösztönük szerint élhetnek csak, de az embernek adott olyan képességet, hogy társteremtője lehessen, a jövő létrehozásában változásokat tudjon indukálni egyáltalán. De az az érdekes, hogy nem a férfit tette társteremtőjévé, nem is a nőt tette társteremtőjévé, hanem a férfit és a nőt együtt tette társteremtőjévé. Csak közösen is. Ebben nagyon fontos, hogy a teremtés nem arról szól, hogy ők létrehoznak egy harmadikat, és azzal megteremtődött, hanem az értékrend átadása az az igazi kontinuitás. Tehát a maga a fizikai megszületése a gyereknek, majd az értékrend átadása. És az értékrend átadása, hogyha nem élethosszig tart, hanem egy darabig átadom az értékrendemet, de aztán elválok és elmegyek az utamra és hagyom az egész csapot papot, akkor valójában nem adtam át az értékrendet. Tehát a férfi és a nő közösen lehet csak társteremtő, és életük végéig, ha közösen csinálják, akkor létrehoznak egy erős láncszemet, a saját életük is erős láncszem volt, és a következő generáció is erős láncszem lesz, és bármit önösen cselekednek ebben, abban a saját életük sem lesz erős láncszem, és utána a gyerekeiként is kockáztatják. Lehet, hogy ők meg fogják tudni csinálni, de nagy a kockázata, hogy mégsem.
Ha olyan dolgokról kérdezem, amelyek a legnagyobb örömei az életben, olyan dolgok, amiket ajándéknak tekint, akkor mi mindent sorolna fel?
A gyermekeimet és a családomat és a feleségemet nyilván. Tehát az én feleségem az az angyal az én életemben, aki beszállt és ugye értelmet ad mindennek, amit én valaha is csináltam és gondoltam. És a gyerekeim azok, akik kapcsán az ember megtapasztalhatja, én megtapasztalom a feltétlen szeretetet. Én el szoktam mondani előadásaimon, hogy a feltétlen szeretet igényével élni a felnőttek között nem nagyon érdemes. Az egy jó cél, de az ember a feleségétől, a férjétől is elvár dolgokat, együtt kell menetelni, mindenféle operatív problémát megoldani, a barátainkkal is szembe is van elvárása, és ne bánjuk, mert ez természetes dolog, mert itt mi vergődünk egy ilyen operatív munkavégzés közben, amit közösen vagyunk kénytelenek csinálni végső soron. Szép elv, de ne legyen lelki furdalásunk, igyekezzünk elérni az feltétlen szeretetünk, de majdhogy nem lehetetlen. Tehát a nyugati világban valljuk be, hogy ne legyen ettől lelki furdalásunk. A szüleink fele is vannak elvárásaink. És nagyon érdekes, hogy a gyerekünk az első olyan, aki meg tudja tapasztaltatni velünk azt, hogy van ez a tisztaságnak ez a foka. És ez azért jó, mert ezt az érzést utána mindenki más irányába is megpróbálhatjuk a lehető legjobban elérni. De ameddig ez nincsen, addig nincs ahogy megtapasztalni ezt az érzést. Az ajándékok még az életemben a mestereim. Ha úgy vesszük, akkor az élete a tenyerén hordozott, vagy a jóisten a tenyerén hordozott engem. Viszont cserébe én mindig mindent beletettem. Tehát én minden este úgy fekszek le, hogy aznapra több és jobb nem fért volna bele. Ha pihenek, akkor azt annyira muszáj, hogy azt pihenni kell, hogy az egy teljesen természetes dolog, hogy azt is meg kell tenni. És ez nagyon jó érzés, hogy az ember mindent belead, és nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is minden pillanatomban mindent beleadok, és ezáltal viszont egyfajta kegyként kapom azt, hogy én elégedett vagyok, mert majd több nem tud kijönni ebből a dologból. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Vagy például most mondok egy másik dolgot, ugye filmekben, meg újságcikkekben mindenki mondja, hogy mindenkinek vannak titkai, hogy valami titok biztos mindenkinek van, és akkor mindig gondolkozok, hogy lehet, hogy nekem nincsenek titkaim, tehát hogy egyszerűen nem jut eszembe soha egy se. Mert hogy az ember úgy él, akkor nincs ilyen. Tehát én mindig előhagyhatom a telefonomat, a feleségem mindig belenézhet, és közben látom, hogy rengeteg embernél ott folyik el a sok energia, hogy ahogy menedzselik ezeket a titkokat, a gyengességeket, holott lehet, hogy kevesebb erő kell folyamatosan egy jó minőségű mércét megtartani, kevesebb erő, mint az a rettentő sok erő, amivel ezt a sok gyengeséget palástolják, titkolják, kompenzálják, elhazudják. Azzal hegyeket lehet megmozgatni azzal az erővel, ami elfolyik ezekben a dolgokban. Úgyhogy ilyen értelemben is szerencsésnek tartom magam, vagy egy ajándék az életem, hogy én nekem ez megadatik, hogy én így éljek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Bedő Imre közgazdásszal, a Férfiak Klubja alapítójával, Balogh Bernadett beszélgetett. Mária Rádió.
Hírpercek.